Hát ugye 1990-ben kezdtük, és én alapító vagyok. Csinálok egy iszonyú bonyolult podcast, Instagram, TikTok, Facebook, weboldal, létre fog hozni egy ilyen történetet, de hogy azt gondolom, hogy miközben majd beszélünk a Játék a kastélyban-ról, ami az első bemutatója volt a színháznak, aminek az asszisztense voltam, közben majd egyszer csak megjelenik a Soros György, a Bán Laci, a Demszky Gábor, a Koller Kati, a Jordán Tamás. Tehát, hogy azok az emberek, akik a Merlin körül voltak, és hát mindenki a Merlin körül volt. Tehát a Royal Shakespeare Company-tól a Yoko Onon keresztül a japán no színháznak a leghíresebb no színésze, mindenki megfordult a Merlinben. Tehát, hogy ez állati érdekes dolog. Ugye a Jordán mindig azt mondta, hogy ez egy agóra, ez volt a kedvenc szavajárása a Merlinre. Tehát, hogy gyakorlatilag ez egy olyan családtörténet lesz, mint a 100 év magány, csak ez nem egy személy lesz, hanem egy hely, ahol viszont mindenki találkozott. Tehát, hogy csak a Merlinről még csak egy dolog, hogy az akkori amerikai és orosz nagykövet a Merlinben találkozott először. És ez ugye ki volt találva, hogy elmegyünk valami lájtos, lazás helyre, ahol nem kell öltönybe menni. Egy csomó olyan helyzetnek volt az eszenciális pontja a Merlin, ami ennek az egész régiónak, vagy ennek az egész országnak a megújulását indította.
A Shakespeare-ségek esten Magács László rendezővel Medvedivet beszélgetett.
Megtenném, amit nem teszek, ha nem hinném, amit elhiszek, már többet tudnék az elhallgatott mondatokról. Az életben annyi mindent nem értek, hogy egyre jobbnak érzem, amit megértek, és szeretem azt, ami azt jelenti, amiről szól. Ebben a dalban van négy akkord, ebben a dalban van egy gitár, ebben a dalban van néhány szó, és egy kicsit benne vagyok én. Szerettem azt, akit nem szabad, és vártam arra, ami elmarad, és hibáztam néha akkor is, ha igazam volt. De bevallom, nem lettem boldogabb, ha elhittem érthetetlen dolgokat, az igazság közben mindig olyan egyszerűen szól. Ebben a dalban van négy akkord, ebben a dalban van egy gitár, ebben a dalban van néhány szó, és egy kicsit benne vagyok én. Megkérdeznéd, amit nem kérdezel, ha elmondhatnám, amit nem mondasz el, én szólnék arról, hogy mennyi mindent elhallgattunk még. Hogy gyanakszom arra, ami homályos, és örülök annak, ami világos, és merem szeretni azt, ami csak egyszerűen szép. Ebben a dalban van négy akkord, ebben a dalban van egy gitár, ebben a dalban van néhány szó, és egy kicsit benne vagyok én. Ebben a dalban van négy akkord, ebben a dalban van két gitár, ebben a dalban van néhány szó, és egy kicsit benne vagyok én. Ebben a dalban van négy akkord, ebben a dalban van két gitár, ebben a dalban van egy pár barát, és egy kicsit benne vagyok én. Ebben a dalban van négy akkord, ebben a dalban van egy gitár, ebben a dalban van néhány szó, és egy kicsit benne vagyok én.
Ugye tudjuk, hogy egyre több fiatal vesz részt a szakképzésben, azonban a szakképző intézmények, csak úgy, mint általában azok az intézmények, amelyek oktatással foglalkoznak, forráshiánnyal küszködnek, illetve nagy gond, hogy megfelelő oktatók és szakmai gyakorlóhelyek legyenek. Szóval, hogyha össze akarjuk foglalni, akkor nincs olyan területe az oktatásnak és a szakoktatásnak, ahol ne férne rá valamilyen segítség az oktatási intézményekre. Közben pedig a cégeknek is az az érdekük, hogy minél több, minél jól képzettebb szakértő kerüljön ki az iskolákból, mert hiszen a cégeknél fognak dolgozni, tehát természetesnek tűnik, hogy a cégek együttműködése már megkezdődik akkor, amikor a diákok az iskolapadban ülnek. Valószínűleg így gondolhatták a Daniela Kereskedelmi Kft-nél is, mert elindítottak 2022-ben egy olyan támogatói programot, amely már a Magyar Brands és a Business Superbrand elismeréseket is megkapta, és ezeknek pont az a céljuk, hogy együttműködjenek a képzési intézményekkel. Hogy pontosan miről van szó, és hogy működik ez a projekt, erről fogom kérdezni Nagy Tamást, a Daniela Villamosság Talentum Alapítvány kuratóriumi elnökét. Szeretettel köszöntöm.
Én is köszöntöm, és a kedves hallgatókat is.
Még mielőtt abba belemennénk, hogy most konkrétan milyen diátadások történtek, vagy milyen adományok, egy kicsit meséljen az alapítványról, illetve arról, hogy milyen céllal jött létre az alapítvány, és hogy működnek.
Igen, 2022-ben hívtuk életre a Daniela Villamosság Talentum Alapítványt. Korábban is számos társadalmi felelősségvállalás projektünk volt, együtt dolgoztunk a UNICEF-fel, zászlónkra tűztük a szorult helyzetbe került fiatalság, gyermekek támogatását, és már akkor megfogalmazott bennünk a gondolat, hogy szeretnénk többet tenni, szeretnénk erre a területen jobban fókuszálni, és koncentrálni a tevékenységünket, így még nagyobb hatást elérni. És akkor született meg az alapítvány gondolata, akkor fogalmazódott meg bennünk az a küldetés, aminek mentén szervezzük az alapítványban a munkát, miszerint szeretnénk felkészült, jól képzett szakembereket a piacra segíteni, így támogatni a fiatalságot, a következő generációt, és hát hosszú távon pedig egy fenntartható jövőképet szeretnénk ezáltal formálni, vagy megvalósíthatóvá tenni. És az alapítványnak három fő területe van, három fő gondolat mentén szervezi a munkát. Az egyik a tudásátadás, a tudástranszfer, ami szintén egy nagyon-nagyon fontos pont, hiszen az alapítványon keresztül a Daniela Villamosság kapcsolati tőkéjét is el tudjuk érni, így már a piacon lévő ismert, elismert beszállítókhoz tudunk eljutni, ahonnan ugye az innováció érkezik, ahol új technológiákat fejlesztenek, kísérleteznek ki, vezetnek be a piacra. Már ezt a tudást, ezeket a készségeket, ezeket a technológiákat tudjuk már rögtön az iskolapadba elhozni. Ugye azért egy hosszasabb folyamat, amikor a piacra a bevezetés zajlik, és majdnem valamikor szakember találkozik ezzel. Így időt, energiát és pénzt spórolva juttatjuk el a technológiát az iskolapadba, ahonnan pedig a diákok kikerül, már készségszinten használják ezeket az eszközöket, vagy alkalmazzák az adott tudást. A második ilyen gondolati kör, amint mentén ugye szervezzük a munkát, az a gyakorlati képzéshez szükséges eszközök biztosítása. Ez talán szoros összefüggésben áll az elsővel. Ha már ezek a technológiák léteznek, ezek az eszközök léteznek, akkor miért ne adhatnánk az iskolapadban tanuló, gyakorló diákok kezébe ezeket, hogy meg is ismerjék, alkalmazzák, és kialakuljon az a fajta készség, aminek következtében, vagy eredményeképpen majd a piacra kikerülve hatékonyan tudják majd azokat alkalmazni, és gyakorlati feladatokban alkalmazni ezeket az eszközöket. A harmadik pont pedig ugye az anyagi támogatás, hiszen több ízen, több interjú kapcsán is beszélgettünk már arról, hogy milyen eszközökkel, milyen lehetőségekkel kell felvértezni az oktatásban tanulókat, dolgozókat és magát az intézményeket. Hát értelemszerű, igen, a forrás az mindig szűkös, mindig elférne egy picivel több pénz. Mi abban gondolkodtunk, hogy olyan motivátort tegyünk a diákok elé, ami segíti őket a pályán maradásban. Sok esetben egyébként pont azért lesznek pályáhagyók, mert nem látják a megélhetést benne, vagy nem tartják magukat elég jónak ahhoz, hogy majd ebből később megéljenek. Vagy éppen a tanulmányaik során vannak olyan nehéz helyzetben, ami a végén ugye megkérdezi azt, hogy vajon befejezik-e a képzést. Úgyhogy ez az ösztöndíj program, a harmadik fázisa az együttműködésnek az intézményekkel. Tehetséges diákoknak szeretnénk elismerni a szakmai munkáját, az egész éves szakmai munkáját, azzal, hogy tanév végén ösztöndíjakhoz juttathatjuk őket. Az ösztöndíjakat nagyon fontos, hogy minden díjazott olyan intézményben kell, hogy tanuljon, ami ugye a programunkban résztvevő. Bizottságot hívunk össze, amelyben az alapítvány kvázi egy tanácsadói szerepet tölt be, hiszen nem mi döntjük el azt, hogy ki kapja ezt a támogatást, hanem valóban a szakmai oktatók véleményezése, a versenyeredmények, a tanulmányi eredmények adják a markáns jelentős részét az odaítélési szempontoknak, így valóban azok a diákok kapják meg ezeket a forrásokat, akik évközben tettek ezért, dolgoztak érte, tehetségesek és a pályán szeretnének maradni. Ez a három gondolati kör, ami mellett szervezzük a munkát, 22 óta, akkor még 7 intézménnyel, ma már 27 intézménnyel dolgozunk együtt, és hát valamivel több mint 7000 diákot tudtunk valamilyen úton, módon megszólítani.
Pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy hogy választják ki az intézményeket, mert azért jó sok intézmény van az országban, az önök környezetében is. Ők keresik meg önöket, vagy ezt is valamilyen grémium dönti el, szóval mi ennek a menete?
Kezdetben az volt az elképzelésünk, hogy közhírré teszünk egy pályázatot, amiben felcsillantjuk ezeket a pontokat, hogy mi miben tudjuk segíteni az oktatást. Hát pályázatnak hívtuk, de valójában egyébként nem az, igazából ez egy ismerkedési fázis. Nagyon fontos tisztában lennünk azzal, hogy kiknek és mire van szüksége, milyen munka folytott és mik a jövőbeni tervek, ahhoz milyen eszközökre, milyen forrásokra van szükség, milyen korábbi versenyeredményeket tud felmutatni az intézmény, vagy akár az ott tanuló diákok, sőt, milyen szakmai munkássággal, milyen szakmai képesítéssel rendelkeznek az ott oktatók. Tehát ez inkább egy olyan ismerkedési fázis, hogy legyünk tisztában azzal, hogy kinek mire van szüksége, milyen munka folyik ott, és milyen jövőbeni célokat fogalmaznak meg, ahhoz pedig mire van szükségük. Mi hisszük, hogy az a segítség, amire valóban szükség van, és amit kérnek. Tehát, hogyha adott esetben egy intézmény teljesen jól felszerelt, tehát nagyon jó tanterméik vannak, hiszen lehet, hogy már más kooperatív lokális kezdeményezésben sikerült mondjuk tantermi felszereléseket, gyakorlati eszközöket nyerniük, ami oda vinnénk egy raklapnyi újabb eszközt, az közel sem biztos, hogy a segítséget jelenti. Lehet, hogy oda pont a tudástranszfer az, ami segítséget jelent, hogy oktatókat tudunk delegálni, összekötjük a beszállítóinkkal, akár mondjuk a Daniella Villamosság értékesítési csapatából egy szakértőt küldünk oda, egy mérnök embert, aki el tudja magyarázni, hogy a gyakorlatban ez hogyan működik. Lehet nekik ez a segítség. Lehet pont, hogy mindenük megvan, tehát nagyon jó képzett oktatóik vannak, megvannak a gyártói kapcsolataik, de talán forrásuk nincsen ösztöndíjra, hogy mondjuk ott tudják tartani a diákokat. Úgyhogy nagyon változatos ez a kép, amit a piacon látunk, az oktatásban látunk, és számunkra mindig az volt a legfontosabb, hogy azt adjuk, amire valóban szükség van. Úgyhogy ez a pályázati út, ez az ismerkedési fázis és a bekerülés feltétele, kezdjünk el beszélgetni, ismerjük meg egymást, mi igyekszünk mindig a személyes kapcsolatokat ápolni, a legtöbb támogatott intézményünkkel ezt sikerült is fenntartani az évek alatt, és hát így szeretnénk növekedni is, összefogásra hívni a piac szereplőit, és gyarapítani ezt a közösséget, ami a jövő szakmájáért dolgozik.
És ugye most ebben az évben 12 intézménynek adtak át 12 ajándékcsomagot, tehát ez az ajándékcsomag ilyen furcsán hangzik ebben az esetben, mert az embernek így eszébe jut egy ilyen Mikulás csomag róla, de ez nem, ez azért egy 35 millió forint értékű csomag, amivel ezeket az intézményeket most segítik. Ez a 12 szakintézmény, ez hogy került be ebbe a körbe, akik most ezt megkapták, ezt a 12 csomagot?
Nagyon-nagyon szépen hangzik ez az eredmény, hát főleg ahonnan indultunk, nagyon rövid idő alatt sikerült nagyon nagy léptékben fejlődni az alapítvány munkájának. Hát mondjuk úgy, hogy keserédes a mosoly a számom már csak azért is, mert tavaly évben ez 58 millió forint érték volt, és egy picivel több intézményt is tudtunk támogatni. Hát nehéz időket élünk, ez látszik a támogatás mértékén, de még így sem beszélhetünk egy eltörpülő összegről. Hát összértékben 30 millió forint értékben sikerült támogatni ezeket az intézményeket. Az intézmények között szomorú, de valamilyen szempontrendszer szerint azért nekünk is gondolkodnunk kell, hogy ki milyen munkát végez, ki mit tesz ebbe bele, milyen intenzitással kapcsolódik bele, és mivel végesek a források, hát ezeket a szempontokat kénytelenek vagyunk ugye figyelembe is venni, hogy jellemzően az a szakmai munka, azok a versenyeredmények, az az aktivitás a programban, amit mutatnak, jelentenek nüansznyi és hangsúlyozom nüansznyi különbségeket, amelynek mentén, ha fájó is, de néha osztályoznunk kell, ha lehet így fogalmazni, és figyelembe venni azt, hogy a forrásainkhoz mérten hol tudunk valóban eredményes munkát támogatni és elérni. Úgyhogy abban nem láttunk relevanciát, annak nem láttuk életképességét, hogy még tovább aprózni ezeket a csomagokat, hiszen a nap végén akkor lehet, hogy pont akkora lesz az a csomag, amit oda tudunk adni, amivel nem túl nagy eredményt tudunk elérni. Úgyhogy mindenképp tartanunk kellett azt a méretet, azt a támogatási méretet, formát, amivel valós hatást tudunk gyakorolni az oktatásban. Ezért születtek ezek a csomagok, melyeknek ugye összértéke ez a 30 millió forint, és ez a 12 intézmény, ahova ezeket eljuttattuk. Úgy gondoltuk, hogy idén ők azok, akik, ha még egyszer hangsúlyozom, ha csak hajszányival is, de többet tettek bele ebbe az együttműködésbe, és ők érdemelték ki ezeket a csomókat. Nekünk küldetésünk az az, hogy olyan mennyiségű forrást tudjunk magunkhoz húzni, akvirálni, hozzátenni akár az alapító anyaszervezet által, akár a támogatói, beszállítói körünk által, hogy mindenkinek jusson. Ez a víziónk, hogy nagyon sok intézménynek is minél többet tudjunk adni, sajnos a való életben ez sokszor másképp alakul. Hát bízom benne, hogy jövőre akár felül tudjuk múlni a mindenkori rekordunkat, és mondjuk 70 millió forint értékben tudunk majd akár 20-30 intézménynek szétosztani adományokat. Nekem ez a jövőképem az alapítványban, ez a jövőképünk, és hát büszkén mondhatom, hogy a Daniela Villamosság tulajdonossáinak is ez a jövőkép, hát nem véletlenül működik ez az alapítvány.
Ha valamit elmondott, az derül ki, hogy tudjanak súlyozni, ahhoz azért egy folyamatos szinten napi kapcsolatban kell lenniük az intézményekkel, tudniuk kell, hogy valóban mire van szükségük, mi az, amivel valóban hatást tudnak elérni. Tehát ez egy folyamatos, hát akár tehetséggondozás, folyamatos iskolagondozásnak tekinthetem. Nyilván ennek aztán vannak hosszú távú kifutásai is, de hogy közvetlenül a Daniela villamosságnak vannak-e már olyan munkatársai, akik például ezekben a programokban kerültek az önök, nem tudom én, fókuszába, vagy egész egyszerűen csak így ismerték meg őket, és azt mondták, hogy hú, hát ez milyen tehetséges ez a fiatal, vagy azért kereste meg önöket valaki, illetve hogy követik-e aztán, hogy mi történik azokkal, akik kikerülnek ezekkel a programokból?
Igen, hogy visszafele haladjak a kérdésben, egyébként igen, az a célunk, hogy kövessük ezeket az életutakat, pályákat. Nagyon fontos, hogy hosszú távon szeretnénk kapcsolatban maradni. Értelemszerű az egyik célunk az az, hogy valóban, ha majd oda kerül a fiatal, aki kikerül ebből a programból, és állást keres, nekünk pedig pont ilyen típusú szakemberre van szükségünk, hát miért is ne találkozhatna ez a két álláspont, és miért ne dolgozhatnánk együtt. Egyébként én még ilyen kollégáról nem tudok, de nagyon bízom benne, hogy a közeljövőben már lesz ilyen csapattagunk, aki ebből a programból kikerült. Olyan partnerről, vásárló partnerről viszont már tudok, akit meg tudtunk ragadni nem csak az alapítványi munkásságunkkal és a támogatást, tehát a mecénás szereppel, hanem valóban ki tudtuk magunknak vívni azt a bizalmat, vagy megtartani azt a bizalmat, hogy igen, a szolgáltatás portfóliónk is van olyan jó, és van olyan színvonalas, mint az alapítványi munka, és azóta is jó együttműködő partnerségben dolgozunk együtt ezekkel a már ex-diákokkal, volt diákokkal. Úgyhogy igen, a másik ugye célunk az egésszel az, hogy értelemszerűen a márka ismertség az mindig jól jön. Tehát látják azt, hogy van egy ilyen kezdeményezés, látják, hogy a névadó, a Daniela villamosság, hogy mögötte a mecénás, az a Daniela villamosság és annak tulajdonosai. Ugye hosszú távon egy piacon fogunk dolgozni, tehát azt nem szabad elfelejteni, hogy mindig felülről és távolabbról kell látnunk a piacot, hogyha valós hatást akarunk gyakorolni. Egy gazdasági szereplő eredményeit nem csak számokkal lehet leírni, pont ezért fontos a társadalmi felelősségvállalás, hiszen amikor már távolabbról, fentről nézem a piacot, akkor látom, hogy nem a vevővel kezdődik, és nem a számlával ér véget, vagy az átutalt vételárral ér véget, hanem az oktatással kezdődik, vagy talán még korábban, de ahol már hatást tudok gyakorolni, ez az oktatás, és ez már ugye CSR, tehát társadalmi felelősségvállalás, és ugye a vége pedig egy hosszú távú partneri kapcsolat, ami lehet, hogy a mi életünkön már túlmutat. Tehát a Daniela villamosság célja az, hogy 100 év múlva is itt legyen a piacon, 100 év múlva is ennek a reputációnak tudjon örülni, vagy akár még nagyobbnak, regionális szinten legyen meghatározó szereplő. Ehhez azonban ma kell tenni, és az első lépés, az első nagyon fontos lépés és erőfeszítés az oktatásban kezdődik. Ha a szakmát tudjuk fejleszteni, közösen gyarapítani, akkor 100 év múlva is közösek lesznek a célok, hiszen ezen együtt dolgoztunk, már itt felállt a partnerség, az együttműködés, ami valóban hosszú távon maradhat fent, és gyakorolhat pozitív hatást nem csak a mi szakmánkra, teljes környezetünkre. Úgyhogy ez a fajta szemléletmód, ami meghatároz minket, és hát ez az az út, amire közösen lépünk, és lehet kollégánk lesz, lehet partnerünk lesz, lehet csak jó hírünket viszi, lehet az ő gyermekei lesznek majd villanyszerelők, és tudja azt, hogy van egy ilyen lehetőség, és tud pályázni forrásra, vagy tud magának majd egy jó munkahelyet szerezni a leendő diák. Egy dolog talán kimaradt, ami egyébként szívügyünk, és nagyon-nagyon nagy lépés volt idén, hogy sikerült tanulmányi versenyt szerveznünk, aminek a döntője a Konstrumán volt. És már most nagyon örülök, pont 2 hete kaptam a telefont, az EMOSZ ugye a szakmai szövetség, akivel karöltve szerveztük ezt, felkértek minket, hogy ősszel a villanyszerelő konferencián is tartsunk egy ilyen tanulmányi versenyt, és jövőre a Konstrumán pedig jönnek velünk ugyanúgy, mint védnökök, úgyhogy végre sikerült elindítani ezt a régen dédelgetett álmot, hogy a diákok versenyhelyzetben gyakorlati feladatokkal mutassák meg, hogy mit csinálnak, és díjazzuk őket. Úgyhogy sikerült mellénk állítani, magunk mellénk állítani 2 beszállítót is, aki ennek költségeit ugye vállalta, és a díjazásokat is vállalta. Úgyhogy vannak azért nehéz időkben is, vannak örömhírek, úgyhogy hát ezek tartják bennünk a reményt, hogy ezt érdemes folytatni.
Hát reméljük, hogy minél több szakmában és minél több cég fog hasonlóképpen gondolkodni, és akkor egészen biztos könnyebb lesz egy kicsit minden szakmában előrelépni, illetve az oktatás is egyre jobb helyzetben lesz. Nyilván a szakmának is, meg a cégnek is növekszik a presztízse, hogyha egy ilyenfajta hozzáállást tapasztalnak a szolgáltatók, a vásárlók, az oktatásban résztvevők, szóval az egész társadalom. Úgyhogy függetlenül attól, hogy jövőre hány csomagot és hány iskolát fognak tudni támogatni, én mindenképpen kívánom, hogy minél többen vehessenek részt ebben a programban, minél többen vegyék át ezt a szemléletet. Reméljük, hogy ennek a programnak tényleg lesznek követői, nem csak a villanyszerelő szakmában, hanem jóval tovább. Én köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Nagy Tamás, a Daniella Villamosság Talentum Alapítvány kuratóriumi elnöke, és kívánok további nagyon jó munkát.
Nagyon szépen köszönöm, én is minden jót kívánok.
117 perc.
Misztérium és valóság címmel újra életre kell a Lovakirály legendája Győrben, mert hogy el fog indulni a Szent László napok. Pontosabban gyakorlatilag az adásunkkal egy időben, mert hogy 5 órakor lesz, most pénteken a mai napon az első program, és egészen holnap estig fog tartani. Mindenek a helyszíne Káptalan Domb, Rodeo Ranch Gyimót, úgyhogy azt gondolom, hogy aki egy szeretne egy kicsit megmártózni Szent László világában, annak mindenképpen ajánljuk, hogy látogasson el Győrbe. De hogy pontosan mi fog velünk történni, és hogy fogják megidézni ennek a királynak a szellemét? Hát erre vagyok én most kíváncsi, és Szombati Serfőző Eszter, a Győr Projekt Kft. Ügyvezetője fog minket ebben elkalauzolni. Szeretettel köszöntöm.
Üdvözlöm, és üdvözlöm a hallgatókat is. Igen, hát ugye Győr városa őrzi Szent László királyunknak a hermáját a győri bazilikában, és erre mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk, és ennek a királyunknak, egyik legfontosabb királyunknak az emlékét és a hagyományait, a lovagkori hagyományokat próbáljuk őrizni és feleleveníteni Győr városában minden évben a Szent László napok alkalmában. Az idei évben június 27 és 28 között kerül megrendezésre a Szent László napok. A pénteki napon a programoknak a fő helyszíne a Káptalan Domb, ahol is a Győri Egyházmegyei Gyűjteményi Központ található, és itt várjuk a családokat különböző érdekes programokkal, aminek a keretében megismerkedhetnek Szent László király uralkodásának a történetével, a Szent László és a barokk kultuszával, illetve a Szent László Hermának akár a kalandos történetével is. Ami egy fontos és szerintem nagyon izgalmas program, az a 18 órakor kezdődő a Szent László Herma kalandos története előadás, amikor is a Szent László koponya ereklyéje kerül egy ilyen tudományos ismeretterjesztő előadás keretében bemutatásra. És ennek keretében ismerkedhetünk meg azzal, hogy hogyan került tulajdonképpen a Szent László Herma a Győr városába. Aztán ezután 19 órakor pedig egy szintén nagyon érdekes dokumentumfilm kerül vetítésre, mégpedig pár évvel ezelőtt elvégezték a Szent László Herma tudományos vizsgálatát, ugye kiemelték a koponyát a Hermából, és különböző tudományos vizsgálatokat végeztek rajta. És ez a film, ezt nyomon követte egy film, és ez a dokumentumfilm kerül bemutatásra 19 órakor.
Említsük meg, hogy lovas színházi előadás is lesz, mert hát én ahogy elnéztem, ugye egyrészt az, hogy egyetlen állatokkal tudnak dolgozni, az azt jelenti, hogy most így már nincsenek különféle fertőző betegségek az országban, tehát hogy ez is egy fantasztikus dolog, de hogy itt 30 lóval fognak találkozni, akik elmennek erre az előadásra.
Így van, és nagyon fontos, hogy ön is ezt említi, hogy ugye azért Győr-Moson-Sopronban megyében nagyon komoly járvány volt itt az év elején, és egyébként a Szent László napoknak a családi program rész az elmúlt években a belvárosban került a megrendezésre, és egyébként az említett 30 lovakat és állatokat a belvárosban szállítottuk ki, és ott lehetett megtekinteni, és ott lehetett különböző programokon részt venni az állatokkal, de ezt az idei évben nem tudtuk a járvány miatt ugye vállalni, és ezért lesz a Rodeo Ranch a helyszín az idei évben, és június 28-án szombaton 15 órától várjuk itt a Rodeo Ranchen